Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Sokan nem is tudják, milyen próbákat kell kiállnia egy vidéki környezetből származó diáknak. Azonban nem egyszer megmutatkozott, hogy ezek a tanulók rendkívüli képességek birtokában vannak, és sokszor színvonalasabb teljesítményt tudnak elérni. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy egy fél évszázaddal ezelőtt más volt az oktatási rendszer, mások voltak a tanárok, mások voltak a diáktársak, és mások voltak a nevelők is, akik sok esetben meghatározták egy diák pályáját. Illetve azt is meg kell említeni, hogy a társadalom másképpen viszonyult a könyvekhez is. Meghívottunk Ötvös József, a Vártemplom nyugalmazott lelkipásztora, akit köszöntök a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Tiszteletes úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött az Alma Materbe.
Örömmel veszek részt ebbe a műsorba is, mert úgy érzem, hogy azt, amit elmondhatok, az egy sajátos egyéni út, mindenkinek egyéni saját is életútja van, de ez is egy külön út, amelyen én végigjártam, és amelyre most visszatekintve nyugdíjasként azt mondom, hogy ez egy szép út volt.
Megkérném, hogy elsősorban meséljen a gyermekéveiről.
Falusi földműves családba születtem, Pókában, 25 kilométerre Marosvásárhelytől, ez a mezőség kapuja édesapám szerint. Még egy pár helyen hallottam ezt a szép kifejezést, de valóban illik erre a falura. Sőt, van egy másik érdekes megnevezése, Kis Bécs, amelyet aztán később tudtam meg, hogy azért kapta ragadvány neveként, mert valamikor, még az édesapám gyermekkorában ugyan, a falu lakosságához viszonyítva igen nagy számban voltak kis nemesek. És nagyon érdekes ennek a falunak a története, mert nálunk, amit annak idején negatív példaként tanítottak a gentrikről, valóban elég sok gentri család élt, akik nagyon pozitív példát mutattak a falunak. Ugyanis, amikor már leszegényedtek annyira, hogy nem lehetett nagy gazdaságból megélni, tanítatták gyerekeiket. És az én édesapám, és utána én is egy olyan faluban nőttünk fel, ahol nagyon pozitív példa volt ezeknek a kisnemesek az életük, a családjuk, akiktől erkölcsös életet tanulhattak, és volt akire felnézni. Most visszatekintve gyermekkorra, egyre inkább úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a személyiség kialakulások alkalmával legyenek jó példaképeik. Én a nevelésnek egyik nagy segítségét, vagy éppen kudarcot látom abban, hogy ma már nincs is idő, és nem is igen hoznak fel példákat az iskolákba a nagy személyiségekről, akik valóban példaképek legyenek. Emlékszem, hogy én ahhoz a generációhoz tartozom, akiknek már a színészek és a sportolók voltak a példaképeik, egy Alain Delon, vagy egy Marcello Mastroianni, ugye a nagy színészek, vagy pedig a nagy sportolók Albert Florian például. Most nem tudom, mennyire jó személyiségneveléshez egy sportoló legyen a példakép. Ezért mondom, hogy nálunk nagyszerű volt az, hogy olyan családok voltak a falusi földműves emberek előtt és a gyermekeik előtt, akik később tanultak. Majd mondjam el, Vaszi Sándor, aki Erdély egyik nagy filozófusa, vallásfilozófusa, püspök helyettes és teológia professzora lett, akinek a testvérét én személyesen ismertem, és jártam hozzájuk, például vittem a tejet nekik másod-harmadnaponként. Nem is olyan rég fedeztem fel, hogy ott volt Dózsa család és az Egyed család, és most tudtam meg, hogy ott született a faluba Dózsa Endre író, akiről sajnos nagyon keveset tudok, de ott született a faluba, a családról még hallottunk. Vagy pedig az elmúlt évben láttam először, hogy Pókában született az a Gellért Albert, ha jól emlékszem, aki az 50-es években a Szegedi Orvostudományi Egyetemnek volt a rektora. És utána, amikor megtudtam, és végigolvastam ez a rövid életrajzát, akkor emlékeztem vissza, hogy édesapám mondta, amikor mentünk valahol a mellett, hogy ez a Gellért tanya. És akkor megnéztem az életrajzi lexikonban, ezt írja, hogy Gellért Albert született Pókában, az édesapja földbirtokos. Tehát ez volt a legjellemzőbb rá, amit az édesapám is tudott róla, tehát én egy ilyen faluban nőttem fel, és aránylag egy szerencsés időben, mert ez volt az a 50-es évek, 60-as évek, amikor sok gyerek született. Hát visszaemlékszem, hogy amikor az első osztályt kezdtem 1959-ben, akkor alakult meg nálunk az 5-8 osztály. Addig csak 1-4 osztály volt, és ha valaki jobb tanuló volt, vagy éppen a szülők tanítatni akarták, akkor el kellett venni Sáronberkére, Mezőbándra, vagy később aztán Marosvásárhelyre bentlakásba, és azért 10 éves gyereket, főleg lányt nem is engedtek el. Ezért sokkal kevesebb volt a tanulási lehetőség. Amikor én viszont elkezdtem az első osztályt, akkor beindult az 5. osztály is. Pókában csak utána aztán sok éven keresztül 8 osztályos iskola volt, és mivel 5-8 osztályba oda jártak a Póka keresztúriak 3 kilométerről, vagy a toldalakiak 4 kilométerről, naponta iskolába, akkor kialakult egy jó nagy ifjúsági csoport, egy akkora közösség, ahol végül is egymással egészségesen versengtünk. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerek úgy nőjen fel, hogy legyen egy egészséges konkurencia közöttük. Sok mindent, mert én például egyedül gyerek vagyok, nem magyarázom el, hogy miért nem lett testvérem, és én nagyon sokáig éreztem azt, hogy van valami hátrányom. Nem tudtam megfogalmazni. Már az egyetemen voltam, amikor a Korunk folyóiratban az egykékről volt egy sorozat, egy téma, és ott olvastam ezt a magyarázatot, amit tökéletesen elfogadok a saját személyemre vonatkoztatva, hogy azért hátrányos általában, legalábbis a mi korunkban így volt, általában az egyke életének a fejlődése, mert nem tanul meg vitatkozni. Ez egész pontosan a tanulmány így írta, hogy alárendelő viszonyban nő fel, és nem tanulja meg a mellé rendelő viszonyt. Így van, mert mi még a szüleinket magáztuk. Mi még nem mertünk nemet mondani a szüleinknek, csak magunkban, ma már egészen másképpen nevelünk ugye a gyerekek, és valóban akkor döbbentem rá 20-valahány évesen, hogy én alárendelő viszonyban nőttem fel a családban. Mindent megadtak nekem, nagyon szerettek, senkit nem szerettek jobban a szülei, azt hiszem, mint én gondolom, mindenki ezt mondja, és mégis akkor rádöbbentem arra, hogy valami elromlott az életemben, és soha nem tanultam meg nemet mondani. Éppen ezért, mert abban a korban, az 50-es években, az egy falusi családban ilyen nem volt, hogy azt mondja, hogy nem megyek. Azonnal a szíjút levették, ugye? És akkor szembesültem azzal, már egyetemistaként, hogy én nem tudok másokkal vitatkozni, nem tudom az igazamat megvédeni, sőt, mondjam el, esperes voltam, sőt, egyházkerületnek a generális direktora, amikor 500 lelkipásztornak úgymond vezetője vagy szolgálattevője voltam, és nem tudtam nemet mondani. Mert én úgy nőttem fel 20-valahány éves koromig, gyermekkoromban, millióban, ahol én éltem, hogy ott nem lehetett nemet mondani a szülőknek. Testvérekkel egészen más a helyzet, mert hajba kapnak, és lehet, hogy árulkodnak, lehet, hogy megütik egymást, de kiharcolják az igazukat. Nekem nem volt kivel szemben megtanuljam, hogy hogy kell az én igazamat kiharcoljam, egész életre szóló hátrány volt ez. Na persze nem annyira, mert amikor megtudtam, hogy mindez miképpen működik, akkor azért megpróbáltam én is, de valamiképpen azért kísérőm volt, árnyékom volt egész életemben keresztül.
Visszatérve a gyermekkorra, térjünk rá az oktatásra és az iskolára. Milyen meghatározó pillanatokra emlékszik vissza az iskolás éveiből, vagy melyek azok az egykori csintevések, amelyek most is megmosolyogtatják?
Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatom, visszatekintve az életemre, hogy ki lettem, milyen ember lettem, és milyen volt az életútam legmeghatározóbb. Lehet, hogy a család mellett, mondjam, iskolái voltak. Ezt iskolás koromban nem fogadtam volna, hogy azt mondják. Gondolom, más is így van vele. Sőt, most nem is a gyerekeim iskolázására, hanem később döbbentem rá arra, hogy mennyire meghatározta egyéniségemet, életútamat, sikereimet, kudarcról nem nagyon beszélnék, ilyen szempontból az iskola. És el kell mondanom, ez azért, mert nagyon szerencsés helyzetben voltam. Lassan elmondanám, azért az egyszerűbb iskola élményeimet, vagy az iskoláztatásomat, mert ma már szinte nem is tudják elhinni, hogy van ilyen út, amikor az ember elvégzi az iskoláit. Ugyanis csak hadd mondjam el, ahol tanultam, Póka szülőfalu, Marosvásárhely középiskola, Kolozsvár az egyetem, Nagyszeben a német szak, és Göttingen a peregrináció, Göttingen Németország. Tehát ilyen úton végigmentem szinte 20 évet, és a múltkor végig gondoltam, hogy életem egynegyede az iskolában telt el. De valóban nagyon meghatározó volt. Talán kezdeném onnan, hogy van egy érdekes családi tradíciónk. És ezt elmondom. Édesapám 1925-ben született, tehát a 30-as évek végén végezte Pókában a 7 osztályt, akkor 7 osztályt tanított. És egy jó tanuló volt. Akkor ez úgy működött, hogy a faluban két tekintély volt. A kántortanító és a pap. A tanító észrevette, hogy vannak tehetségesebb gyerekek, és akkor elment a szülőkhöz, és azt mondta, hogy ez a fiú vagy ez a lány megbírná, tanuljon tovább, vigye iskolába. Így végeztek az édesapám korosztályából egy faluból legalább 4-en, egy lelkipásztor és 3 egyetemi tanár lett Marosvásáron, az orvos egyetemen. Egyszerű falusi családokból, de a tanító felfedezte, hogy elég okosak hozzá. Na ugyanúgy járt édesapám is, a tanító elmondta nagyapámnak, akit nem is ismertem, mert hamarabb meghalt, elmondta nagyapámnak, hogy ne Jóska, a fia ügyes, megbírja, egyik osztálytársa valóban egyetemi tanár lett, az sem volt jobb tanuló, mint ő, megbírja, tanít juttassa. Nagy gondban volt nagyapám, mert ő szegény ember volt, de amikor édesapám iskolába került, addigra már elég jó középgazda lett, és elment a paphoz, hogy kérjen tanácsot. És a pap ismerve a család helyzetét, azt mondta, hogy öt és ötvös Józsefnek hívták, Jóska, két lányod van, s egy fiat. Egész életedben gürcöltél, legyen vagyonod. Elég sok földed van. Ki fogja azt megdolgozni, a fiad elmegy iskolába? És édesapám egy életen keresztül ezt a fájdalmat hordozta magába. Nem haragudott soha az édesapjára, de volt mindig egy hiány érzete. És ezért ők nagyon mellém álltak. Persze ez még nem volt elég az egészhez, hanem az történt, hogy egy-négy osztályban, amikor Pókába elkezdtem az iskolát, akkor lett egy gyökeres változás abba a faluba, a TSS-ítés. Tehát elvették a földeket, kihúzták a szüleim lába alól a talajt, és akkor nem volt semmi más lehetőség, csak is a tanulás. És egy olyan szerencsés helyzetbe kerültem, hogy nagyon jó osztálytársaim voltak, és elmondanám most, az én 20 éves iskolás történetem igazolja, hogy nem mindig, vagy nem csak az a fontos, hogy jó tanáraink legyenek, jó osztálytársaink. Mert a tanár bizonyos szempontból leméri a tudásunkat, de az osztálytársokhoz viszonyítjuk egymást. És én rájöttem arra, amikor, majd el fogom mondani, ha eljutunk oda a középiskolában, nem volt mindenki jó tanár a bójaiba, legalább csak engem tanított, de nagyszerű osztálytársaim voltak. Kettőt kivéve mindenki egyetemet végzett abból az osztályból. És akkor egymást segítettük, vagy egymást motiváltuk abban, vagy saját magunkat, hogy tanuljunk. De egy ilyen osztályba kerültem én Pókába például, ahol amikor átjöttek 5-8-ba a Pókakeresztúri és a Toldalaki gyerekek, 20-an lehettünk körülbelül az osztályba, és 5-en érettségiztünk, és 3-an egyetemet végeztünk abból a faluból, és előttünk és utánunk is. Igaz, ennek meg lett aztán a hátrány, a falu kiürült. Na most hadd mondjak el egy érdekes dolgot erről az én iskolás életeimről, hogy azért utólag megszépülnek a dolgok, persze nem volt minden ilyen szép, emlékszem, olyan 5. osztályos lehettem, amikor megnyílt a könyvtár. Addig nem volt igazán nagy iskolai könyvtár, megnyílt a könyvtár, és akkor szüneten lehetett kivenni könyveket. Tehát én, mikor bementem, a nagyobbak, a 8-osok kivették a jó könyveket, a Móriszt, a Jókait, én kaptam egy meséskönyvet, következő szüneten visszavittem, hát csak 4 oldal volt, és azonnal elolvastam. Akkor mondta a tanárnő, ott volt, hogy hát válasz egy másikat. És én kivettem 2-t, úgy találomra, és 5. koromban végigolvastam Madách ember tragédiáját és Boccaccio Decameronját. Semmit nem értettem belőle. De én egy szorgalmas gyerek voltam, ideadták, és én ezt elolvastam. Mai napig érdekes számomra, de végül is jó volt olyan szempontból, hogy egy kicsit büszke voltam, hogy én a nagyok könyveit is el tudom olvasni. Érdekes volt még talán, és fontos, hogy azokban az években, mikor én ott jártam iskolába, tehát 59-től 67-ig, akkor történt meg, hogy Marosvásárhelyről nagyon sok fiatal végzett egyetemet, bölcsészkartól elkezdve a Bábes Bolyán Kolozsváron. Mert akkor volt egy olyan nagy nyitás, hogy egyre több gyerek volt, egyre több fiatal vettek fel az egyetemre, elvégezték az egyetemet, de egyből nem tudtak várost választani. És akkor választották Pókát, mert volt jó autóbuszjárata. A falunak nem volt, hanem keresztül ment Toldalagi, Majosi, Faragói, Balai autóbusz, arra fel lehetett ülni, és ezért nekünk 5-8 osztályban legalább olyan jó tanáraink voltak, mint a marosvásárhelyieknek a bójaiba. Mert ezek nagyon komolyan vették, mert utána 3-4 év után bejöttek Vásárhelyre. Hadd mondjam el, nekem 5.-6. osztályban az a D. Nagy Anikó volt a magyar tanárom és az orosz tanárom, aki a következő év a Teleki Téka igazgatója lett és doktorátot. Tehát ilyen tanáraink voltak, és ez nagyon fontos volt. Azért mondtam, hogy sajátos volt az én életútam, mert így a legjobb fiatal tanárok tanítottak minket, és ennek alapján kerültünk be a középiskolába, aránylag elég sokan, mondom, bejutottunk, osztályonként legalább 4-5 jutott be középiskolába, és legalább 20 éven keresztül a faluból mindig évente 1-2 egyetemet is végzett. A Bolyaiba kerültem be, méghozzá sportosztályba, mivel abban az időben, 1967-től 71-ig csak a sportolóknak volt bentlakásuk. És akkor történt, hogy építették tisztviselőtelepen a pedagógiai liceumot, és mivel azoknak nem volt osztálytermük, ezért a Bolyai bentlakását átalakították arra 4 évre, és a pedagógiai liceumnak voltak ott az órái, a tanítók oda jártak, és nekünk először az Unireába, utána aztán végül visszajöttünk egy pár teremmel, volt a bentlakásunk, de csak a sportolóknak volt, és ezért kellett nekem sportosztályba menni. Nem voltam olyan jó sportoló, de örülök neki, mert volt olyan csoporttársam, Dósa Csaba, aki 1968-ban a mexikói olimpián versenyzett. És jó volt velük azért együtt lenni. Nos, el kell mondanom, hogy a Bolyaiban meghatározó volt két dolog számomra, az, hogy egy nagyon jó nevelőnk volt. Nem tudom, vannak-e még olyan jó nevelők, mint amikor akkor volt, egy doktor Kis Géza nevezetű. Hadd mondjam el itt azért az, hogy mit jelentett egy jó nevelő, és valóban ő ki volt. Mi akkor még nem tudtuk, mert ugye akkor ez egy egyház ellenes korszak volt, nem tudtuk, hogy egy vallásos ember, aki minden vasárnap azért elment a templomba, kis templomba, és egyszer felkerült az igazgató tanácsba, amely az Erdély Egyházkerület 2x6, tehát 6 világi és 6 lelkészből álló vezető testülete. Ezt 6 évre választják most is. És ő bekerült, és ott az egyik professzor meg is kérdezte, Géza bácsi, te nevelő vagy, az van ide beírva. Akkor neked hogy van a doktorátusod? Legalább a professzor nekem ezt mondta, a következőt mondta Géza bácsi. Tudod, Tamás, én elvégeztem a jogot legelőször, és megkaptam a doktori címet, minden vizsgát letettem, de rájöttem, hogy az egy szakma, nagyon jó szakma, de szakma. Hivatás csak 3 van, orvos, pap és tanár. És én elvégeztem utána pedagógiát. És ott hagyta az ügyvédi állását, és eljött a nevelőnek. Kiváló nevelő volt, hihetetlen sok fiatalt nevelt, és elmondom most azt, hogy lehet, hogy még meg is lepődnek, amik elmondok, hogy mit jelentett az az igazán jó nevelő. Először is megtanított minket viselkedni. Én mikor nem szégyellem elmondani, amikor 1967-ben bekerültem a Bolya iskolába, nem tudtam késsel villával lenni. Nem volt onnan megtanulnom. Az én szüleim megtanítottak nekem mindent, amit ők is tudtak, de csak azt taníthatták meg. És ők falusi földműves emberek voltak, kiváló földműves emberek, de sose ettek késsel villával. És én ott voltam már 15 évesen, és nem tudtam, hogy jobb kézbe kell fogni a kést, és bal kézbe a villát. Ott kezdődött el. Ő ezzel kezdte a tanítását. Aztán azon kívül megtanított időnként arra, hogy hogyan kell viselkedni például. És ezt olyan szépen tanította meg, hogy ha ma így tanítanának, minden felnőtt, hogy fiatalon szépen viselkedne. Papként nagyon sokszor elmondtam még utána is. Azt mondta, hogy magyar ember, ha nem rendőr vagy nem katonatiszt, akkor a jobb felén kíséri a szeretőjét. És ezt úgy magyarázta meg, azt mondja, mert ha katonatiszt vagy pedig rendőr, akkor jön mindig vele szembe egy magasabb rangú, és kell szalutáljon neki, tehát a jobb keze szabad kell legyen. Egy életre szólva megtanultam, hogy én azóta minden nőt a jobb felemre engedek. És ez 5 perc alatt megtanította véglegesen nekünk, mert példával. Mondom a másik példát. Azt mondta, hogy azt is meg kell tanulni, hogy hogy van az, mikor az ajtóban, egy üzlet vagy bárhol az ajtóban találkozik két ember. Az, hogy egyszerű, hogy az idős nő jön ki, de hogyha nagyjából egyformák, az kit kell először engedni. És azt így tanította meg nekünk, az, hogy meg kell engedni, hogy a másik bentről jöjjön ki, mert akkor lesz nekünk helyünk bemenni. És ezt 15 évesen végleg megtanultam, és nekem most közel 70 évesen ez egyáltalán nem kérdés. És most mondom a legszebbet. Elmeséltem azt, hogy az Uniában volt a bentlakásunk, a Bolyaiban jártunk iskolába, és a Bolyaiban reggeliztünk vagy vacsoráztunk. Ezért minket sorba állítottak még 15-16 évesen, és vele együtt lejöttünk, akkor lehetett még szinte az úton is jönni, mert járdán könnyen lehetett, nem voltak ott. És minden héten, szerdán és szombaton közös fürdés volt. Egy nagy fürdő volt a Bolyaiba, és akkor, mert fent az Uniában nem lehetett megfürdni, csak gagylop volt, hogy megmosakodjunk, és a fürdés alkalmával hamarabb nagyon szégyeltük, bottal bejött, és azt mondta, hogy mutass meg a nemi szervedet. Nagyon szégyeltük magunkat. És meg kell mondanom, volt egy kosaras fiú, egy nagyon szép, magas fiú, és észrevette, hogy rendellenessége van. 17 éves volt a legény, és a szülei soha nem nézték, mert abban a korban ilyen nem történt, hogy az édesapa megnézze, hogy szexuálisan fejlett, vagy nem ez a gyerek. És a nevelő meglátta, elvitt az orvoshoz, meggyógyították, és mai napig hálás, hogy a melevőn keresztül lett neki gyereke. Azért mondom, hogy akkor mi egy ilyen nevelői gárdát fogtunk ki, tehát az, hogy én később utána még teológiásban be is segített különben, és nagyon szépen vezetett. Igaz, hogy azt is hozzá kell, hogy megismertük egymást, ő is megismert engem, és az a megbízott bennem, mert ezt még a felvétel előtt ugye elmondtam, 12-es koromban olyan könyveket adott nekem olvasni, amit a könyvtárban nem lehetett megtalálni. Én 12-es koromban olvastam Bánfi Miklósnak azt az Erdély trilógiát, amiért még 89-ben elítéltek volna. És ő megbízott bennem, és ideadta. Vagy Makkai Sándornak a Mi Ernyeiek című önéletírását, amit nem is tudom, hogy a 20-as évek óta kiadtak még egyszer, vagy nem. Szóval azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokat jelentett a nevelés, a nevelő, és a mi generációnknak, főleg falu alulról feltűnt embereknek, nagyon jó volt az, hogy bent lakók voltunk. Tehát megismertünk egy egészen más világot, hogy hogy kell alkalmazkodni a közösséghez. És akkor talán annyit még hadd mondjak el a Bolyairól, hogy egy nagyon jó időszakot fogtunk ki. A 70-es évek voltak azok, amikor talán a legerősebb volt a Bolyai iskola. Akkor 6 osztály volt középiskolában, 3 román és 3 magyar, és az automatikus így volt, az egyik volt a sport, a másik a reálam, harmadik a humán, románnál, magyarnál. Múlt évben került kezembe újból a 71-es kicsengetési kártánk, és ott végigolvasósan nyugdíjasan úgy, akkor vettem észre, több mint 50% a román osztályoknak magyar volt. Mind magyar nevűek. Mert nem jutott be esetleg a magyar osztályba, és átment a román osztályba, akkor még ilyen nagy volt az arány, lehetett ezt megtenni. Na most voltak nagyon jó tanáraink, szó se róla, de nem volt mindenki annyira jó tanár, sőt, most már úgy meg voltak vonalasan tanáraink is. Voltak, akik akkor is egy kicsit hűségesebbek voltak a párthoz. Na most megmondom, az igazán a hitvilágukat, vagy a nemzethez való hozzáállásukat nem tudtuk. Nem volt akkor olyan nagy átjárás tanár és diák között, hogy így mondjam, nem voltunk bizalmasok. Mi se hozzájuk, ők sem. Sokkal később tudtam meg, hogy az a tanár, akiről mi azt gondoltuk, hogy hát nem állnak ki érettünk, vagy nem merünk benne megbízni, egy nagyon jó magyar ember volt, amikor én lelkészként idősen eltemettem, és a felesége vagy a lánya mesélt róla, akkor döbbentem rá, hogy mekkora érték volt, de mi nem tudtuk. Például az orosz tanárunk, Fábián Lajos. De azért azt kell elmondanom, hogy akkor a Bolyai erőssége leginkább az volt, hogy nagyszerű diákok voltak. Ugyanis nem vettek fel, csak ugye, ha jól emlékszem, még 100 diák sem volt magyar, akit felvett. És egy egész megyéb, sőt a Székelyföld, az osztálytársaimnak fele Székelyföldről jött, mert föl a sportosztályban felfedeztek Udvarhelyen egy tehetséges gyereket, akkor ide jött iskolába, a Sepsiszentgyőről. És nagyon megválogatták, nagyon kemény felvételi volt. És ezért nagyszerű volt az, hogy ebben az iskolában egy nagyon erős versengés volt, de nem úgy, hogy egymást legyőzzük, hanem akkor, hogy én is legyek olyan.
A sportosztályban hogyan fogant meg a lelkipásztorság gondolata?
Nem fogant meg. Nem fogant, elmondom. Akkor megvolt azért nagyon érdekes életút. Ezt is el kell mondanom. Mi generációnk az úgy volt, hogy főleg, ahogy én mind mondtam, hogy egy erős középiskolába került, ha a középiskolába legalább közepesen felül, tehát 8-as felül tanuló volt, akkor csak arra kellett vigyázni, hogy az érettségi sikerüljön. Akkor már azért szelektáltunk 12-es korban, csak arra tanultunk, ami érettség és felvétel. Ezt el kell mondani. Biológia nem érdekelt, ha nem feltűzzem belőle, mindegy, hogy hányas. Sőt, akkor vezették, nagyon érdekel. Voltak. Volt egy ilyen kísérleti osztály számunkra, mi még 3 évharmadot jártunk, és azért nagyon jó volt. A diáknak nagyon jó volt, mert ez igaz, hogy egy kicsit hosszabb volt az első évharmad, decemberig tartott. De ha én valamiből megbuktam, még 2 lehetőségem volt. Nekem nagyon nehezen ment a román, például általában 5 valamennyivel végeztem mindig, de emlékszem, egyszer volt-e, hogy 7-esen volt románból, első évharmadba lezárva. Soha olyan boldog iskolai évem nem volt. Tudtam, mind a 2 évvel megbukok, akkor sem bukok meg év végén. És ennek egy volt egy kierősítője. Na most mi akkor 3 évharmadot végeztünk, hozzá is szoktunk, nagyon jó volt, és az utolsó évben, mikor én 12-es futam, bevezették kísérleti jelleggel 2 évharmad, és nem kerekítettek. Múlva vettem észre, hogy magyarból 973-on volt, év végén. Tehát akkor volt egy kísérleti év. Na most ez volt az az időszak, amikor mondom, mi úgy voltunk, hogy ez már akkor voltak magántanáros ügyek, ugye, akik felvételizni akartak, és nem az első tanulók voltak, hogy azt tanultuk 12-be, amivel kellett érettséget és felvételizni. Hadd mondjam el, nagyszerűen cinkosak voltak a tanáraink egy része. Volt egy nagyon szigorú fizika tanárunk, Dikicsnek szólítottuk, Árkos István. Réme volt a Bolyainak, de nagyon emberséges volt. Én 9. osztályba bekerültem, kaptam egy 10-es nála, én azt hittem, hogy ezzel megélek, utána 3-4-es kaptam egyből, egymás után a következő 3 órán feleltetett. Utána aztán többet nem feleltetett, hogy én nagyon tanultam. De ez az ember például 12-ben megkérdezte, hogy ki hova megy. Azt is el kell mondani, nem mondtam, hogy teológiára az veszélyes lett volna. Nem azt mondta, hogy földrajz szakra, mert földrajzból 10-esen volt, és mindenki elhitte akkor. És akkor azt kérdezte, hogy fizikából nem kell, nem. És akkor például 12-ben írtunk dolgozatot fizikából, akkor az volt a rendszer, és a fizika dolgozatnál a következőt adta fel. Bejött a dolgozatírásnál, és azt mondta, hogy akinek kell felvételizni, vagy orvosira, vagy mit tudom, fizika szakra, fizikából, azok ülnek ebbe a felébe, és akinek nem kell, azok a túlsó felébe. És akkor hihetetlen, akkor nem akartuk el, de így volt. Akik nem felvételiznek, azoknak ez a címük a dolgozathoz. Tegnap délben hazamentem is. És azt kellett leírni, hogy mit csináltunk. És erre adott jegyet. Tudom, a második évi harmada pedig az volt számunkra, aki nem felvételi szemére, hogy mit szerettem fizikából. És én nem tudom, hogy miért, őszintén leírtam, hogy mit szerettem, mit nem, valamiképpen a nagy Amerikában élő fizikusokhoz jutottam el a gondolatba, ugye ott a Werner Leoékig, és Szilárd Leóig, és beírtam ezt, és odaírtam, 1971 beveszélyes is volt, odaírtam, hogy sajnos az 56-os forradalom miatt elment 100 000 magyar, akik nagy fizikusak lehettek volna, mint elődeik. Kikaptam a dolgozatot, 950-re hiba, oda volt írva, nem 100 000, 200 000 magyar ment el 56-ban. Ilyen tanáraink is voltak. Most viszont akkor visszatérek, hogy a sportosztályból hogy lett. Először építészmérnökire számítottam. Jól voltam reálból aránylag, és nem tudom miért építészmérnökire számítottam menni, de ahhoz viszont nem tudtam jó románul. És szerettem volna egy román tanárral átvenni az anyagot, és akkor a pedagógiai főiskola, tehát a Pápival szemben, a pedagógiai főiskolán ott találtam egy fiatal matematika tanárt, elmentem hozzá egy magánórára, nem tudtam jól románul, és összevesztünk. Román-magyar kérdésbe. Sportoló voltam 12-ig, és 18, nem féltem. És nagyon csúnyán veszekedtünk román-magyar kérdésbe. És elküldtük egymást melege vidékre. És akkor azt mondta nekem, hogy nem üt meg, azt mondja, de az életbe többet hozzá nem menjek, és megmutatja, hogy én nem fogok egyetemet végezni. Mert nem tudok románul. Erre azt mondta, hogy elmegyek olyan egyetemre, ahol nem kell románul. Azt mondja, olyan nincs. Hazamentem, és elmondtam ennek a kis Géza nevelőn, és az édesem menj teológiára, az magyarul van. És szinte ez volt a döntő, később rájöttem, ezt tanították is a teológián, hogy nem szabad lelkipásztornak menni, ha nincs hivatástudata. A hivatástudat pedig azt jelenti, hogy valamikor kap egy hívást, és nekem ez volt a hívás. Nem oda akartam menni, mi Jónás sem, de megmutatta az úr, hogy igen, 12-ben aztán már tudatosan készültem oda. Ez érdekes volt, hogy mondjam el, hogy a tanárok egy részének elmertük mondani. Másik részén azt mondtam, hogy földrajzszakra megyek, mondta a tanár, a 12-ben úgy tudta, hogy földrajzszakra megyek. De például a román tanárnők tudta. Nem tudom, honnan tudta meg. És az érettségi alkalmával, amikor érettségiztem, szerencsés román tételt húztam ki, emlékszem, soha olyan magas jegyem nem volt 4 év alatt, mint az érettség. Éppen, és akkor az érettség alatt egy kolozsvári egyetemi tanár volt az érettségi bizottságnak az elnöke, és ott a tanárnővel valamit beszélgetgettek. Nem tudtam, hogy mit. Miután már lefeleltem, és azt hiszem, hogy 5-ösön volt írásbeliből, és 9-es kaptam szóbeliből, tehát 7-essel érettségiztem románból, és akkor, mikor lefelelt, azt mondja, hogy az egyetemi tanár, az érettség, mi a különbség a katolikus és a református egyház között. Ebből tudtam meg, hogy neki megsúgták, hogy én teológiát fogok felvételizni. Ilyen esetek voltak valóban, szóval nem személyesen úgy éreztem legalábbis én, hogy valahogy van egy nagyon szoros kerítés határ tanár és diák között. Viszont úgy éreztük, hogy vannak nagyszerű tanárok, akikben megbízhatunk, és később ez igazolódott, hogy valóban voltak vonalas emberek, akikben nem bízhattunk volna, igazán meg nem ártottak, és semmit nem mondhatnék el, de voltak olyan tanárok, akik úgy vezettek ügyesen, hogy végül is neveltek. Mert 89-es fordulatkor, amikor a nyugatiak bejöttek Jedre, ott voltam akkor lelkész, és hozták a segélyeket az iskolának, és jöttek tanárok. És akkor egy az egyben összehasonlítottuk az iskolákat, középiskolát, mindent, és akkor kiderült egy ilyen hosszabb beszélgetés után végül is a 80-as években a romániai középiskolai oktatás például természettudományokban volt olyan erős, mint a német, holland vagy francia. Ezt merem mai napig így állítani. Nem véletlen, a kommunizmusban nagyon sokszor fizikusok európai díjat nyertek, középiskolások, egyetemisták, tehát komoly tananyagot adtak át. Két dolog hiányzott. Nem volt nyelvoktatás, én is orosz kellett tanuljak, és nem volt nevelés. Csak információs anyag átadása volt. Ez viszont elég magas szinten volt. Na most ezért visszatekintve mondom én el, hogy azért szerencsések voltunk mi annak én a bolyéba, mert voltak olyan tanárok, akikre fel lehetett nézni. És ez nem csak annyi volt, hogy valóban mi felnéztük, hanem végül azért mondtam el ezt az esetet, hogy ő, ahol lehetett, még segített is rajtam, csak én éppen esetleg nem is tudtam ezt.
És az iskola után akkor hogyan nézett ki az egyetem, illetve az egyetemek?
Egy érdekes helyzet volt, talán még ma is az, a teológia egy kicsit más. Na most a 70-es években, mikor én felkerültem 71-be Kolozsvárra, elég erős volt a felvételi, 60-on voltunk 15 helyre. Sőt, meg kell mondani, 16-dik voltam, de ugyanazzal a jeggyel, mint a 15-dik, és mind a kettőnket felvettek. Hát én szinte utolsónak jutottam be, és hadd mondjam el ezt, hogy nem sokat tanultam, főleg az első fél évben, nekem nagyon tetszett egy faluról, aztán később sportiskolából felkerült 18 éves legénynek Kolozsvár egyetemista lenni, és Kolozsvárra bekerülni a kultúrába, az életbe. Ezt el fogom majd mondani később, hogy mit jelentett valóban, hogy kultúrváros volt. De akkor futballoztam, mert sportoló voltam, mozikba jártunk. Ugye elkezdtem én, nem mindenféle züllés nélkül betartottuk azt, hogy 10-kor bent kellett lenni, de falusi gyerekként egy nagyvárosban. És akkor jöttek az első vizsgák, és mondom, hogy 16-nak jutottam be 15 körétre, az első vizsga után negyedik voltam. Kevés, nagyon kevés tanulással. Én is szembenéztem az egésszel, és akkor döbbentem rá, hogy valóban mit jelent egy jó középiskola. Nekem egy olyan erős hátterem volt a többi diákkal szemben, hogy körülbelül 2-3-nak, ha volt jobb középiskolája, Tőkés László évfolyam társa volt például, mondjam őt. Ugye ő ott járt a Farkas utcai kemény kollégiumba. Tehát a középiskola, valóban az iskola és a késő középiskola olyan meghatározó. Ad egy olyan hátteret, egy olyan biztonságot, hogy arra lehet építeni. Én az egyetemet nagyon könnyen végeztem el jeresként. De nem azért, mert annyira jó gyerek voltam. Persze megtanultam a kiadott anyagot. De átlagosan tanultam, és nem voltam én tehetségesebb, mint a többi. De volt egy olyan hátterem, egy olyan bója is 4 évem, ahol a legfontosabb dolgokat megtanították, és akkor erre rá lehetett építeni azt az érdekes életmódot, ami aztán ugye a kultúrával hozzásegített ahhoz, hogy valóban erős egyensúlya lett az életemnek. Most ezt a mondatot meg fogom magyarázni, miért van a kultúrával. Ugye én felkerültem, nem fogom mindig csak ezt mondani, de visszatérve erre, falusi környezetből. Egy olyan faluból visszatérnek még, amelyen túl már mind román falvak voltak a mezőségen. Tehát nálunk legfeljebb tánc, lakodalom, nekünk nem volt televíziónk, egy elleves rádiónk volt, ugye, újság nem járt. Én el szoktam mondani érdekességképpen, hogy azt hiszem 6. osztályos koromig nekünk 3 könyvünk volt a családban. Biblia, énekeskönyv és az előre kalendárium. Az előre kalendáriumot azért vette meg édesapám minden évben, mert akkor minden hónapnak az alján volt egy fél oldal üres, és oda be lehetett írni, hogy mikor vitt el a tehént a bikához. Mert ez fontos volt, kellett tudja, hogy mikor. Ez viszont alapkönyv volt. Na most én, mikor kezdtem tanulni olvasni, akkor el kell mondanom, hogy édesapám este olvasta a Bibliát, az énekeskönyv az félre volt téve, és én olvastam Jón Györgyi Maurer miniszter elnöknek a beszédét, ami szintén nem nagyon él. De valahol kellett olvasni, mert az édesapám olvas, a gyerek is olvas mellette, ugye nem sokat értettem. Most én egy ilyen világból kerültem fel Kolozsvárra, és sose felejtem el, én addig soha nem voltam koncerten. Szimfonikus koncerten. Nem is volt honnan. Sőt, mosolyogva mondom el, édesapám megkért egy párszor, hogy reggel, mikor 8-kor, vagy nem tudom hánykor mondják be Kossuth Rádióba az egész napi programot, akkor én jegyezzem fel, hogy azon a mikor van, mit tudom én, valami fontos. Ő már kim volt a mezőn. És amikor bemaradták azt, hogy kamarazene, akkor én odaírtam, hogy Spice muzsika. Mert náluk a kamarának azt mondták, hogy Spice. Ugye a német eredet, és én nem tudtam elképzelni, hogy az nem a kamarába játszál, ugye? És akkor felkerül a Kolozsvárra, és látom, hogy egy pár folyamtársam elmennek a koncertre, elmondta fél év után, elmegyek én is, nézem meg, hogy mi az. Soha el nem felejtem, hogy akkor a koncerten egy Ferencsik János vezényelt, aki Amerikában volt, ugye, karmester, meghívták őt, Beethoven Egmont nyitányát játszotta, addig, hát mondjuk Beethoven nevét ismertem, de nem akartam elhinni, annyin voltak a koncerten, főleg fiatalok, hogy nem kaptunk jegyet, belógtunk, ahogy szoktunk fiatalok, és hátul a székek között ültünk a földön, de mivel a karzaton ültem, ráláttam, és láttam, hogy nincs kottája. Számomra ez akkora élmény volt, én azóta koncertlátogató vagyok. És emlékszem arra, hogy, és felismerem ma is az Egmont nyitányt, pedig nincs jó hallásom, és nincs zenei képzettségem. De valamiképpen oda megéreztem, kifogtuk azt is, hogy akkor voltak a legjobb könyvek, és a színház előadások, például Harag György rendezésein, a sütődrámák ősbemutatóit. Úgy néztük, hogy a statiszták voltak a teológusok közül, és ők logattak minket be. Vagy pedig emlékszem, hogy ami nagyon szép, talán egyik legfontosabb az volt, hogy akkor már működött a Kritérium kiadó, amely Domokos Géza vezetett, és nagyon ügyesen a Magyarországon megjelent világirodalmi könyveket 4-5 év múlva kiadták itt is. Ez a Horizont sorozat. Az Nobel-díjas könyvek nekem megvoltak a 70-es években, és ezért mondom itt most el, egyetemistaként vettünk hitelbe könyvet, nem tudom, ha lehetne könyves üzletbe, állami könyves üzletbe. Vettünk hitelbe, mert vakáció után fizettük ki, sőt, volt olyan, hogy sorba álltunk könyvekért. Hadd mondjak itt még egy rövid történetet el. Azokban az években Vásárhelyre, főleg Kolozsvárra az egyik legfontosabb dolog volt a kultúra, az értelmiség szempontjából az antikvárium. mert oda bekerültek olyan könyvek, amiket családon keresztül megszereztek Magyarországról. Nem lehetett nagyon könnyen behozni, de valamiképpen, és aztán valamiért beadták oda, vagy pedig lehet, hogy kettő volt bele. Soha nem felejtem el. Egyszer elmentem oda, hát hetente legalább kétszer bementünk az antikváriumba, bementem és megtaláltam. Most hirtelen jut eszembe egy nagyon vastag könyv, ezt pókával azért nem tudom megnézni, régi szöveggyűjtemények, akadémiai kiadó. Hát én most nem tudom megmondani, ha ma vennék meg, mondom az árat olyan 200 lej lenne a könyv, antikváriumban 80, tegyük fel. És megvettem, ráharaptam egyből, az alapmunka volt a kutatásokhoz. Mikor jöttem ki, egy idősebb egyetemista meglátta, és azt mondja, hogy honnan van neked, és mondom, most vettem be. Mondom, ez az egy példa, szóval mennyi 80 lesz, adok 100-at ad nekem. Nem tudom, hogy ez ma megtörténne, vagy nem. Szóval annyira igazi egyetemi világ volt. Na most ez nekünk nagyon jó volt azért, hogy mi egy központba, ahol román templom van, az Bocskai térnek, azt most Ábrahámenko térnek mondják, ahol az eredeti színház volt, a teológia ott van. Tehát mi nem éppen a Mátyás templom mellett, de a főtéren volt egy olyan épület, ott volt bentlakás, ott volt a konviktus, ott voltak az előadások, és mi egy zárt területben, ahol reggel 8-tól este 10-ig kimettünk bármikor, egy magyar szigeten voltunk. Nem hordtunk román szót, ugye? Mert ott mi csak magyarok voltunk, és akkor ebben a magyar világban egymást segítettük. Ilyen volt például, hogy valaki elment, és látta, hogy megrendt egy új könyv, most mondom én a Kritériontól, és mikor jött haza, akkor leszólt, hogy lehet kapni, mit tudom, Benkő Samu könyvét. Szinte észrevétlenül kialakult egy olyan értelmiség nevelő központ, amely nem az ötvös kollégium volt, ugye, vagy a Móricz kollégium, de mégis volt egy olyan sajátos világa, amely valóban értelmiséget nevelt, és később döbbentem rá arra, hogy nem szeretném, hogy valaki megsértődjön, főleg a vidéki középiskolába végzettek számára, mennyit jelentett ez. Nekem könnyebb volt, mondom, mert a Bolyai az egy olyan háttérrel indított el engem, vagy olyan alappal, hogy elég hálás sohasem tudok lenni ezért.
Tiszteletes úr, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Javasolom, hogy a következő Alma Materben még folytassuk ezt a beszélgetést, ahol a lelkipásztori útról lenne szó.
Örülök neki szívesen, és sőt, akkor lehet hozzá úgy folytassuk, hogy két mondatot mondhassak el Szebenről, mert magyar gyerekként német iskolába járni nagyon nagy élmény volt, akkor, amikor Szebenben még szászok voltak, és Göttingenben, ahol Bolyai Farkas vagy Körösi Csoma Sándor is tanult.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Ötvös József nyugalmazott lelkésznek köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánok. Viszont hallásra!